kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Hidász Ferenc, ferences szerzetes a beszélgető társam, aki eredeti szakmáját tekintve orosz szakos tanár, Kárpátalján volt évekig misszionárius, 1990 után azóta se szakadt meg a szláv, az ortodox világgal a kapcsolata. Néhány nappal ezelőtt tért vissza Moszkvából, ahol egy irodalomtörténeti konferencián vett részt. Szeretném, hogyha pár szóval megemlíteni azt is, hogy mi volt ez a konferencia, mivel foglalkozott, illetve a egyházi vonatkozású találkozásairól, élményeiről szeretném majd kérdezni. Kedves Ferenc, milyen konferencián vettél részt?
Solohov konferencián, bármennyire is furcsán hangzik a 21. században. Egy meghívásnak tettem eleget, igazából ajándékba kaptam 2 hetet Moszkvába egy évelején készített fordításért, amit vatikáni valutával fizettek. Ez egy Florenszki kötet volt, ami megjelent a Tipotex kiadónál, Florenszki a kultusz filozófiája. A könyv önmagában is nagyon izgalmas, az ortodox világhoz kapcsolódik, és ezt az ajándékul kapott 2 hetet egy konferencia nyitotta meg. Solohov Csendes Don című tetralógiájáról szóltam, azon belül is az első kötetben szereplő 3 archaikus népi imádságról, illetve ráolvasóról. A 3 ráolvasó imádság a 6-ba induló, a háborúba induló katonának az imádsága, hogy megvédje őt a szűzanya a golyótól, a nyíltól, a kartól, és így tovább. És ennek a 3 imádságnak jártam utána, hogy hogy is került be ez a kötetbe, és maga a műfaj, a ráolvasó imádság, mint ilyen, honnan is származik, illetve az orosz népköltészetben milyen szerepet játszott, és milyen szerepet játszik mind a mai napig.
Gondolom, ezek azért olyan vándormotívumok, mert a magyar archaikus imádságok között is jócskán lehet találni analógiát, nem? Tehát ez egy egyetemes emberi érzésre, félelemre, kiszolgáltatottságra adott válasz.
Pontosan azt mondhatjuk, hogy európai jelenség, egyrészt az archaikus népi imádság, mint Erdély Zsuzsannának köszönhetünk, aki nemrégiben hunyt el, minden európai népnél föltalálható, és ezen belül is a ráolvasó imádság azért ez egy mágikus jellegű kérés tulajdonképpen, egy Istenhez fordulás, aztán elmondja, hogy mi lenne a kérése, és akkor ehhez az elmondott ima szöveg ad biztosítékot, és akkor egy ammennel lezárva bízik abban, hogy megvédi őt a rossztól.
Tulajdonképpen az ökumenikus kapcsolatoknak, kicsit viccesen mondom, lehetnek ezek is alapjai, mert itt a ráolvasásnál ortodox, katolikus különbségek nincsenek.
Nincsenek. Bár az oroszoknál jóval nagyobb számban maradtak fönn ráolvasó imádságok, már 19. században gyűjtöttek, az elmúlt 2 évtizedben pedig olyan mennyiségű imaanyagot tettek közzé, csak egy, ami kezembe került, 1000 ráolvasó imádság. Ezek részben kézirati hagyomány, tehát kéziratban fönnmaradt anyagot publikáltak, illetve friss gyűjtés is van benne. Ez azt jelenti, hogy bőven van lehetőség arra, hogy európai párhuzamokat találjunk, illetve a szláv mitológia, amely jóval gazdagabb, és ezeknek a szövegeknek köszönhetően sokkal többet tudunk, illetve a tudósok föltártak, mint például a mi saját magyar mitoszainkból, mert ezek a szövegek nagyon-nagyon-nagyon sok archaikus képet őriznek, az indoeurópai összehasonlító elemzés szintjén. És ezt az elmúlt 20-25 évben, mióta szabad világban Oroszországban, azóta nagyon-nagyon komoly kutatás van, illetve a korábban már közreadott anyagokat azt elemzik, és messze menő következtetéseket vonnak le. Azt jelenti, hogy az ortodox világnak, az ortodox kereszténységnek egy olyan pogányságot kellett megkeresztelni, egy olyan pogányságra épült rá a keresztény hit, amely komoly harcot jelentett. Gyakorlatilag a napjainkig a vidéken, tehát az eldugott helyeken ezek az archaikus mitoszok mind a mai napig élnek. Ahogy a tudósok mondják, hogy a keresztény gondolatvilág az teljes egészében helyettesítette, vagy behelyettesítette a megfelelő pogány istenséget, mondjuk Szent Miklós egy általános védőszent, a villámnak és nagyon sok minden másnak, az állatoknak is a védőszentje lett, és aztán lehetne sorolni a többi népszerű orosz szentet, mint Szent Elek, akit Dosztojevszki a Karamazov testvérekben, az Aljósa főszereplő személyében szerepeltet, az egyik nagyon népszerű népi szent, az a Szent Elek, tulajdonképpen római szent.
Szent Elek, Tótká János írja a római virágszedésben Szent Elekről, illetve az Aventinuson lévő Szent Elek templom leírása közben, hogy vannak szentek, akiket megcsodálunk, de követésre nem ajánlunk, írja Tótká János, mert egy elég furán otthagyta a nász éjszakáján a feleségét, és elment koldusruhában a Szentföldre, és aztán teljesen lerongyolódva évek múlva tért vissza, és a patricius ház, a saját háza küszöbe alatt élt fölismerhetetlenül, és csak halál után derült ki, hogy visszatért saját hazájába, saját otthonába, és hát a kutyáknak kidobott kis ételeket ette Szent Elek.
Hát az orosz népi gondolkodást éppen ez ragadta meg, tehát a kiszolgáltatott, az alamizsnából élő szent, akit halálakor ismernek föl, mert megszólalnak a harangok, és aztán jönnek ezek a tipikusan népi imádságokra jellemző fordulatok, tehát harangszó jelző, hogy aki most meghalt, az szent. Dosztojevszki azt mondja, egy jegyzetében maradt fönt, hogy szerintem Szent Elek, Isten embere, ugye ezt a melléknevet kapja, az orosz népnek az ideája.
A kommunista évtizedekben, amikor az egyházat üldözték, az ortodox egyház is csak egy-egy búcsújáróhely, meg kolostor reprezentatív milliójében volt igazán jelen. Gondolom, hogy ezek a népi hiedelmek reneszánszukat élték, nem? Tehát, hogyha nincs jelen az intézményes egyház az emberek közelében, akkor nem marad más szinte, csak ez.
Talán nem is a reneszánszukat élték, hanem mindenek ellenére. Egyházüldözés, templomrombolás, szentkép égetés, haláltáborok, kivégzések ellenére ezek az imádságok mind a mai napig még vannak, és túlélték a szovjet korszakot. 70-ben jelent meg egy tanulmány arról, egy ismert elemzőtől, hogy lám-lám, eltelt hány évtized, és ezek az imák, ezek még mindig léteznek. És hogy ezekről azért szabadna beszélni, bár tudjuk, hogy ez a babonasságnak meg a nép ópiuma, de ezek léteznek, ezek a mi népköltészetünknek az emlékei, és ezeket még mondják, nem csak kéziratban, hanem ténylegesen imádkozzák is, sőt, ezek az imák, mint például nálunk is a régi imák, ezek énekelt változatban terjedtek. És aztán ez bekerült a klasszikus orosz irodalomban is, léptennyomon előkerül, a legismertebb, amit említettem Dosztojevszkinél, annyira, hogy a főhős, Aljosa, Alexei,
olaszul.
Igen, Alexei Cselavék Bózsi, tehát Alexei Szent Elek, Isten embere, ezt a jelzőt kapja. Tehát ott is jelen van, tehát aki olvasta és olvasta Dosztojevszkijnek ezt a regényét, annak a fülébe ott cseng ennek a szentnek a neve, és teljesen egyértelmű a regényből, hogy itt a főhősnek egy olyan szerepet szán a regényíró, hogy kint a világban éljen szerzetesként, ahogy ismeretlenül, névtelenül élte Rómában az életét, koldusként Elek saját házában. Tehát nagyon érdekes itt a párhuzam, ezt még tovább is lehetne elemezni, de akkor visszatérve csak egy mondat erejéig Solohovhoz, hogy az orosz irodalom kb. 15 szerzőt föl tudnék sorolni, többek között Pasternak, Zsivágó doktorba is természetesen van egy ilyen imádság, földolgozta és beépítette a mű egészébe. Ami Solovovnál viszont ellenkezőjére változik, az imádságot leírja, és utána azt mondja, bár a katonák ezt az imát elmondták, berakták a zsebükbe, mégis ugyanez lett a sorsuk, mint a többinek. Tudnélék, a fehérek és a vörösök harcáról van szó, tehát itt megtörik az egyik előadó nagyon izgalmasakat mondott, ő mondta, hogy itt megtörik a hagyományos ortodox világ, a népi tudat, itt a háború tulajdonképpen, a forradalom, vagy a polgárháború, mert ez polgárháború volt, szétrombolta a kozákságot, szétrombolta azt az egész népi kultúrát, vallásos kultúrát, és így tovább, ami hozzátartozott a kozákság életéhez, az imádságnak nincs tovább ereje.
Térjünk át a rendszerváltozás után negyed századdal létező mai Oroszországra. Mekkora, miben mérhető az egyház jelenléte, föltámadt-e az ortodox egyház?
Az ortodox egyház elsősorban épületeiben és templomaiban állt föl. Ez egyrészt pozitívum, másrészt negatívum. Amit saját kritikusaik, tehát az ortodox egyházon belüli, akár teológiai tanárok, vagy gondolkodók megfogalmaznak, hogy a lelkek temploma nem épült föl.
A lelkek temploma?
A lelkek temploma, mindenki azt várta 90 után, hogy végre szabadság van, és nagyon-nagyon sokan éheztek arra, amit az egyház tud nyújtani. De sajnos, hát ez egyrészt adottság volt, hogy nem voltak templomok. Azzal kellett kezdeni az építkezést, hogy templomok épülnek. És ebben nagyon-nagyon sokan belefáradtak, együtt jártak ezek anyagi dolgokkal, akkor dotáció, pénz, tehát egy olyan világba került be az egyház, ami nem abba az irányba vitte, ami kívánatos lenne. Magyarul, hogy az evangéliumot adja tovább. Úgyhogy ezen a ponton, vagy ezen a téren sajnos nagy lemaradás van, ezt próbálja most az egyház valahogyan pótolni, ezt a hiányt, de igazából már 2,5 évtized az, hát nem mondom azt, hogy elveszett, de nagyon sok mindent nem tudtak megtenni, amire az emberek szomjaztak.
Az ortodox gondolkodásban kicsit hasonlóan a muzulmán gondolkodáshoz valahogy teritoriális alapon képzelik el a saját jelenlétüket, tehát ez ortodox föld, mondják Oroszországra, és hát a 90-es években állandóan prozelitizmussal vádolták a katolikus egyházat, hogyha valahol megjelent egy szalézi vagy egy ferences szerzetes a Nagy Oroszországban. Mostanában nem hallani nagyon ilyen híreket. Lehet azt mondani, hogy a katolikus-ortodox kapcsolatokban egy csendesebb, toleránsabb időszak következett be, itt főleg ortodox részről volt elég sok türelmetlenség minden mással szemben, mint ami ortodox.
A válaszom első rész egy történelmi jellegű. A cári birodalomban minden nagy orosz városban legalább egy római katolikus templom volt. De volt, ahol 4, 5 vagy 6 is volt. Tehát a római katolikus jelenlét történelmi szempontból reális. Ezt kérdőjelezte meg 1990 után az új orosz állam, mondja elsősorban az ortodox egyház, hogy mit keresnek itt a katolikusok. A második, a vicc szerint, Sztálin volt az, aki terjesztette a katolicizmust a Szovjetunióba. hiszen a volgai németeket, a letteket, a litvánokat, lengyeleket, akiket deportáltak Kazaksztánba, Urálon túlra, azok vitték azért a hitüket, akik csak munkatáborokban voltak, vagy kényszer lakóhelyen laktak, azok az 50-es évek után templomokat építhettek, elindult ott az élet. Hallottam egy ilyen történetet, hogy a németek, akit telepítettek, beadták a kérvényt, hogy repatriálnak Németországba, ha nem építhetnek templomot. És kaptak engedélyt, építettek Kazaksztánba, de máshogy is. 90-es évek után valóban itt is megjelent egy szalézi, megjelent egy ferences, megjelent a Teréz anya nővérei, és nagyon komoly konfliktusok keletkeztek, az ortodox egyház tiltakozott a bizonyos prozelitizmus vágyával, állt elő, hogy itt a római katolikusok levadásszák az ő kánoni területükön a gyakorlatilag minden orosz kapásból ortodox. Tehát megszületik, onnantól kezdve ő csak ortodox lehet. De hát a mai valóság azért nem az, hogy ha megszületik, ortodox lesz, hanem választhat. És ez a választási lehetőség a katolikus egyház jelenlétével adva van. De azért itt az arányokat tudni kell. Kicsi kis katolikus egyházközségek vannak szerte az országban. Körülbelül 600 ezer római katolikusról beszélhetünk a kinti adatok alapján. 4 egyházmegyében élnek, 2 egyházmegye az európai Oroszország területén van, 2 egyházmegye pedig az Urálon túl. Valóban mostanában kevesebbet hallani erről a vádról. Ez Oroszországra érvényes, de hogyha visszatekintünk, akkor bizony itt katolikus papot is gyilkoltak, katolikus püspököt kiutasítottak, nem jöhetett vissza. És különösen nagy fölháborodást okozott, amikor II. János Pál 4 egyházmegyét állított fel, annélkül, hogy megkérdezte volna a moszkvai pátriárka véleményét.
Ez jellemző, azt hiszem II. János Pál hasonlóan cselekedett Romániában is, amikor Erdélyben a nagyváradi meg a szatmári egykori egyházmegyék fél évszázon át üresen álló székeit betöltötte püspökkel, akkor ugyanúgy a román ortodox egyház igencsak zokon vette ezt. II. János Pál szerencsére gyorsan intézkedett, és tudta, hogy nem kell mindig kérdezni.
Igen, ahol viszont továbbra is nagyon feszült a helyzet, ez Ukrajnában, ahol az ukrajnai görögkatolikus egyházat továbbra is szinte napi szinten vádolja a moszkvai patriarkátus prozelitizmussal. És gyakorlatilag olyan ultimátummal állt és áll elő, hogy ha Róma ezt az egyházat, mint egyházat megszünteti, akkor onnantól kezdve tudunk párbeszédet folytatni. Ez lehet, hogy így nagyon élesen hangzik ez a megfogalmazás, de ha arra gondolok, hogy a tavalyi a püspöki szinoduson a család, tehát nem ami most volt, hanem
igen,
a tavalyi...
a család szinodus első félidejében.
Így van. Ott többeket meghívtak, többek között a moszkvai pátriárkátus képviselőjét is, Ilarion érseket, aki Alexi patriárkának, mondjuk úgy, hogy a külügyminisztere, egyébként bécsi-budapesti érsek volt, innen avanzsált Moszkvába, és a pápa jelenlétében, a plenáris ülésen, miután néhány szót szólt az ortodox egyház családdal kapcsolatos elképzeléseiről, illetve tanításáról, nyíltan elkezdte vádolni a katolikus egyházat prozelitizmussal, ott a pápa jelenlétében. Erről a magyar hírközlőszervek nem adtak hírt, az én tudomásom szerint. Ez annyira kellemetlen volt, csak hogy jelezzem, hogy azért ez a helyzet ez továbbra is rendkívül feszült. Körülbelül ilyesmit fogalmazott meg, hogy a görögkatolikus egyház, szó szerint így mondta, a Vatikánnak a mindenkori spec projektje, tehát egy
trójai falova?
Hát egy trójai falova az ortodoxok ellen. Thank you.
Térjünk vissza Oroszországra, ott a görög-katolikus ortodox konfliktus magán Oroszországon belül talán nem annyira éles, mert hát kevés görög-katolikus van tudtommal ahhoz képest, ami Ukrajnában van. Az ortodox-katolikus viszony tehát úgy tűnik talán csendesedett. Mi a helyzet a katolikus egyházon belül? Milyen találkozásait voltak Ferenc atya akár ortodoxokkal, akár katolikusokkal, és ezek milyen benyomást tettek rád?
Természetesen igyekeztem minden nap misézni valahol. Egy-két alkalommal nem sikerült, mert olyan feszített volt a hivatalos program, hogy nem jutottam el, illetve nem is találtam meg a templomot, bár tudtam, hogy hol van. Az orosz katolikus egyház központja Moszkvában van, a szeplőtelen fogantatásról nevezett székes egyház, a Málaja Gruzinszkaja nevű utcában. Ez egy csodálatos neogót székes egyház, háromhajós, a század elején épült, 1910-ben szentelték föl, 36-ban elvették, és csak 95-ben adták vissza, teljesen lepusztult állapotban. 5 évig harcoltak, börtönbe is csuktak papokat, meg híveket, amikor időzőjelben erőszakkal bementek a templomnak valamelyik kis szobácskájába, mert a templomot azt különböző hivatalok között felosztották. 3 emeletre bontották, és számtalan tulajdonosa volt. Mikor sikerült mégis a templomot visszaszerezni, gyönyörűen helyreállították, nem csak a templomot, hanem a lelkek templomát is. Csak egy adatot mondok, szeptemberben általában 200 katekumennel indul az évi program. Ezeknek egy része megkeresztelt, valószínűleg az ortodox egyházban megkeresztelt. Jelentkező a többiek kereszteletlenek, akik rátaláltak a katolikus egyházra. Nagyon sok oka van ennek. Az egyik, hogy ebben a templomban vasárnapokként 11 szent mise van. Van altemploma, kis kápolnával. Örmény szent mise is van, angol, spanyol, lengyel, még lehetne egy párat sorolni. Görög-katolikus szent mise is van. Van ukrán nyelvű, és van egyházi szláv nyelvű is. Hát ez csak így valóban kuriózum. És ezen kívül a templomnak csodálatos orgonája van, és most tényleg így van, ahogy mondom, minden héten két koncert van a templomban. Mikor ott voltam, egy csodálatos Bach koncert volt, egy szólóhegedűvel együtt, aztán a másik, egy amerikai énekkar volt ott, csodálatos latin nyelvű gregorián tételeket énekeltek, volt 2 spirituális, de annyira templomba illő volt, és nem volt az az érzése az embernek, hogy mintha négerek között lenne, sőt, utána oda is mentem, és mondtam, hogy olyan jól csinálták, mintha európaiak lennének, de ezt jó értelemben. És emiatt a különleges vonzása van a templomnak. Vége van a Szent Misérnek mondjuk 7:30-kor, 8:45-kor kezdődik a hangverseny. Ezek jótékonysági hangverseny, van belépő, és ezeknek a bevételét gyerekek oktatására fordítják, kisgyerekek tanulnak orgonálni, zenét tanulnak, egyházi zenét, ingyen is bérmentve a bevételekből. És a hangversenyeknek köszönhetően nagyon sokan rátaláltak a hitre, és azt mondták, hogy ők katolikusok akarnak lenni. Vasárnap a 10-es mise, ugye itthon fejtettem meg, hogy miért mondják azt, hogy lengyelesen mondják, hogy nagy mise. 900-at számoltam meg körülbelül.
A hírek száma?
Igen, úgy számoltam. Hát az két-két nagy padsor plusz, akik álltak, körülbelül 900-an voltak azon a Szent Misén.
Az szép. De Moszkvának lehet, hogy az egyetlen katolikus temploma volt, amikor a francia követségnek egy Szent Lajosról nevezett temploma, az volt az egyetlen annak idején, ami úgy tudom nyitva volt a kommunizmus évtizedei alatt is Moszkvában. A székes egyház ezek szerint alantasabb célokra lett kihasználva, felhasználva. Moszkvának egyetlen temploma most a székes egyház, vagy azért van egy pár?
Nem egyetlen, viszont érdekes, hogy amikor a székes egyház épült, az a francia katolikus templomnak volt a filiája. Ugye a francia katolikusok a forradalom, mármint a nagy francia forradalom elől menekültek, kb. 5000 volt a menekülteknek a száma, akik ott éltek gyakorlatilag a forradalom elejéig, és építettek maguknak előbb egy fa, majd egy kőtemplomot, erről tettél említést, ez a bizonyos templom valóban a sötét sztálin időkben is minden nap nyitva volt és miséztek. Egészen 1948-ig a francia követségnek a hatáskörébe tartozott, akkor utasították ki az utolsó külföldi katolikus papot, és utána Litvániából hoztak már egy szovjet állampolgárságú katolikus papot, és ez egészen 1990-ig így volt, amikor aztán Franciaországból a most hirtelen meg nem mondom.
Asszumpcionista szerzetesek voltak ráállítva az orosz misszióra valamikor.
Igen, valóban asszumpcionisták voltak, és az első atyát ismerte, és egy csodálatos Bernardin atya volt, többször is találkoztam vele, és csodálatos missziót indított el, 20 évig ott volt, és ma is a francia nagykövetségnek a temploma, ott is különféle nyelveken, többek között vietnámiul is miséznek vasárnaponként. Egy vasárnap ott voltam az orosz misén. Azért érdekes a francia templom, mert létezett közvetlenül a közelében egy Péter Pál templom, jóval hamarabb épült, de ezt a templomot elvették, és nem adták vissza, és nincs is. Egyházközség született, Péter Pál egyházközség, nincs templomuk, bejegyezte az állam, hogy létezik ilyen, templomuk nincs, és a francia templomba kapnak helyet, ott misézhetnek vasárnaponként 12-kor orosz misét, és ez egy csodálatos mise volt.
Ferencesek vannak-e Moszkvában?
Minorita ferencesek vannak, vagy másképpen konventuálisok, ők 25 éve ott vannak, nekik nincs templomuk, kiadói tevékenységgel foglalkoznak, rendkívül jelentős az ő munkásság.
A Kolbe atya rendje, nem? Főleg lengyelek.
Igen, ezek lengyelek, Kolbe atya rendje. A katolikus kiadványok nagy részét a ferences könyvkiadó adja ki. A legnagyobb vállalkozásuk a liturgikus könyveken túl, tehát az orosz nyelvű misekönyv, az olvasmányos könyvek, a zsolozsmás könyv, az ötkötetes katolikus enciklopédia kiadása volt, ami annyira eredeti, nagyon sok mindent csak ebből az enciklopédiából lehet megtudni. Az orosz katolikus egyházról természetesen történelmi tálalatokban nézve olyan szócikkek vannak benne, ami csak itt olvasható. Belelapoztam, megkaptam ajándékba ezt az ötkötetest, onnan tudom, hogy ez óriási vállalkozásuk volt, és még sok-sok más kiadvánnyal is jelen vannak Moszkvában, tehát tudva levő, hogy tudni lehet, hogy a ferencesek Moszkvában többek között ezzel is foglalkoznak. A katolikus székesegyházban, ami különleges élmény volt számomra, hogy megismerkedtem az ottani egyházzenei vezetővel, orgonista, aki szervezi a koncerteket, ő maga is szerzetes nő, világérendi szerzetes nő, civilben jár, elkötelezett hívő, olyan 55 körüli valaki. És a nagy élményem az volt, hogy 10 évvel ezelőtt kiadták az orosz liturgikus énekes könyvet.
Az ottani hozsannát?
Nem a hozsannát, éppen az, hogy nem a hozsannát, hanem az ottani éneklőegyházat adták ki. Most ez egy olyan csodálatos vállalkozás.
Hát a gregorián dallamvilágot tulajdonképpen, nem?
Létrehoztak egy olyan valamit, orosz nyelvű gregoriánt, ami soha nem létezett. És nagyon komoly szakmai munka előzte meg. Ugye Oroszországban nem csak a legkülönfélébb misszionárosok érkeztek, ki hozta a maga lengyel, szlovák, olasz, stb. Énekeit, fordították oroszra, hol jól, hol rosszul, teológiailag, zeneileg, és így tovább, prozódiailag teli hibával. És az érsek, a moszkvai érsek összegyűjtette az egyházmegyékben kiadott énekes könyveket. Egy liturgikus bizottság ezteket átnézte, megrostálta, szigorú teológiai, liturgikus, egyházzenei és egyéb szempontok alapján. Tehát gyakorlatilag, ami ma érvényben van az egyházunkban, hogy a Szentmisént énekelt énekek szövege a Szentírásból kell, hogy, tehát a Szentírást kell énekelnünk, a Szentmise szövegét kell énekelnünk, nem helyette valamit. És nagyon sokat kiszórtak ezekből az énekekből, az előszóban nagyon jól leírja, hogy közismert népszerűeket is ki kellett hagyni, mert teológiai tévedések voltak benne, nem feleltek meg az orosz nyelv sajátosságának. Magyarul egy csodálatos énekeskönyv jelent meg, és ezt éneklik. Különleges élmény volt énekelni a Glóriát oroszul Gregorián dallamra, a Sanctus Gregori, introitust a Szent Mise elején, zsoltározni oroszul Gregorián dallamra. És aki ezt nekem elmesélte, és a saját példányát adotta nekem, ő maga is részt vett ezeknek a szövegeknek a megzenésítésében. Valamint sok olyan, többek között, csak hogy visszautaljak arra, amit említettél, hogy a sötét szovjet korszakban volt két olyan katolikus, nagyszerű katolikus egyén, egy hitvalló asszony és egy férfi, akik akkor katolikus énekeket szerkesztettek szentírási szövegekre. És ezek kéziratba, számizdatba terjedtek, és ebből nagyon-nagyon sokat föl tudott használni az a liturgikus énekeskönyv, és természetesen friss fordításokat készítettek, rengeteg liturgikus himnuszt, tehát a Tantum Ergót, a nagyheti énekeket, a királyi zászlójára elől, sorolhatnám, amit mi magunk is éneklünk, vagy a világvasárnapi bevonuló ének, ezeket mind-mind oroszul is lehet énekelni, és én csak azt mondtam magamnak, Istenem, ha nálunk Magyarországon végre azt mondanák, hogy ez a kötelező énekeskönyv, mást nem szabad a misén énekelni, csak ami megfelel az egyház előírásainak. Oroszországban ezt meg tudták tenni. Az érsek az előszóban leírta, Szent Misén ezen az énekes könyvön kívül mást használni nem szabad.
Rend a lelke mindennek.
Misén kívül, ami jól esik, kiránduláson, hittanórán, ami jól esik, de a Szent Misén csak szent szövegeket, a Szent Miséhez méltó dallamokkal, költői, csodálatos szövegekkel, egyébként nagyon sokat merítettek olyan orosz Gyerzsávinnak az egyik versét, egy zsoltár parafrázist, nagyon sok mindent felhasználtak az élő orosz irodalomból, szép szövegeket. Egy személyes ismerősöm, aki középkori latin költészettel foglalkozott, több himnusz is lefordított, többek között a Tantum Ergót, és kb. 15 fordítása szerepel ebben a kötetben. Szergej Averincev, egy hatalmas nagy tudású, már elhunyt hívő ortodox, alapvetően ökumenikus szemléletű, Magyarországon többször járt, személyes ismerősöm volt, és örömmel fedeztem föl, hogy a Veni Sancte Spiritust Averincev fordításában éneklik az orosz katolikusok.
Milyen Moszkva, mennyit? Hát gondolom nem túl gyakran fordulsz meg Moszkvában, ahhoz képest, amilyen volt akkor, amikor te részképzésen valamikor a 80-as évek elején, nem tudom mikor járhattál fél évig a Moszkvai Egyetemre, ahhoz képest milyen most Moszkva? Rá lehet ismerni, hogy ez ugyanaz a város?
A templomok alapján igen, de egyébként az épületek, ha maradtak is a homokzatokat, teljesen átépítették, tehát volt úgy, hogy kijöttem a metróból, és eltévedtem, mondom, hát annyiszor jártam itt, mi történt itt? Hát Moszkva tele van modern épületekkel, rengeteg csúnya épület is van, sőt, egy ezen borzalmas épületek is vannak, de a régi klasszikus moszkvai épületek, a Lomonoszov Egyetem, tehát a Sztálin...
Klasszikus, a Sztálin barokka.
Igen. Azt lehet mondani, hogy ezek az épületek adják mind a mai napig Moszkvának a jellegét, és hogyha netán azt a stílust folytatnák, vagy ahhoz hasonlót, akkor a város képe egységesebb lenne. Most ezekkel az üvegborítású és csavart épületekkel valami egészen furcsa város született.
Nem tudja az ember, hogy Szingapurban van-e, vagy Moszkvában sokszor.
Igen, kivéve a metrót. Tehát pont azon gondolkodtam, hogyha kilép egy átlag orosz polgár, akkor ahogy kilép az ajtón, már is a Szovjetunióban van. Mert kilép, és Lenin utcába lép, vagy Dzerzsinszki térre lép, lemegy a metróba, a dobtáros gépfegyverrel, a katona, a falon, a márványborítás, ez mind megmaradt, nyilván nem szedték le a borításokat, a díszítéseket, ez mind szovjet örökség. Moszkvába, ha metróba mégy, akkor visszacsöppensz a 40-es, 50-es, 60-as évekbe. A Szovjetunió ilyen értelemben jelen van Moszkvában. Moszkva, a metró nélkül nem Moszkva, nem lehetne lépni sehova. Kb. 200 állomása van, hogy hány vonala, azt sem tudom, szerintem olyan 20 biztos van, és ott szembesülsz mindig a szovjet valósággal.
A jólét mennyire látványos, illetve van-e szegénység, vannak-e kordusok, vannak-e szerencsétlen emberek, akikbe belebotlik az ember, és nem is tudja kikerülni őket, ha szeretné se?
Valószínűleg, hogy ahol megfordultam, ott nem nagyon voltak kordusok, találkoztam néhánnyal, de korán sem, úgyhogy a metróba alul, ott netán aludnának, vagy ilyesmi. Ez ritka jelenség volt. Nyilván, hogy van szegénység. Érdekes volt, hogy viszonylag kevés idős embert láttam, és kérdeztem is, hogy mi az oka. Azt mondták, hogy inkább a külvárosokban laknak már az idősek.
Túl drága a belváros.
Nem, így van, a belváros rendkívül drága, mindent lehet kapni. Hiába vannak itt megszorítások meg.
Szóval nem csak gumáruház van már, vagy az már nincs is?
Ott nem jártam, de minden sarkon mindenütt, tehát az üzleteknek, a boltoknak a tömkelege, nem csak élelmiszerre gondolok, hanem minden egyéb, nyugati cucc, iszonyatos árak vannak, jól öltözött emberek, kívülről nézve itt nem lehet látni, hogy ez egy ország, ahol komoly gazdasági problémák vannak. Ez a külső látszat.
Patyomként.
Egyébként is Moszkva maga az egy tulajdonképpen egy külön ország. Kérdeztem, hogy mi van vidéken. Csak egyetlen példa, egy vidéki városban, 45 ezeres város, két egyeteme van, a két egyetemen 10, azaz 10 000 egyetemista tanul. Ha végeznek, akkor egyetlen lehetséges munkahely Moszkvában, vagy beállnak mosogatni a McDonald'sbe, vagy kapnak valahol valami kézi munkát, hogy meg tudjanak élni. Abban a városban nincs megélhetés. Tehát 45 ezer, 10 ezer egyetemista, ott minden pusztul, sajnos. De egyébként a vidék, amennyire ezt már korábban is tudtam, szegény, nagyon szegény. Lepusztult városok, lakótelepek, falvak. Viszont az egyik ismerősöm azt mesélte, hogy 200 kilométerre Moszkvától van a dácsájuk, és ott a faluban megindult az élet, mezőgazdaság, stb. Beindult szépen. Tehát létezik ilyen is. De a vidéki nagyvárosok, a vidéken nagy-nagy szegénység van.
Ferenc pápa szóba került-e a találkozókon?
Szóba került. Egy ortodox pappal megismerkedtem, Sztepán atyával, aki egyetemi tanár, 3 egyetemen tart előadásokat, kultúrtörténész és képzőművészeti előadásokat is tart. Hétvégén papozik, vasárnap, és egy szombati szentmisén voltam, amit hit és fényes közösségeknek tartott. Moszkvában 6 hit és fény közösség van.
Ezek katolikusok, ortodoxok, vagy ez is az is?
A hit és fény közösség, ez egy ökumenikus mozgalom, ebbe bárki kapcsolódhat. Bárki.
Olyan, mint a tezéi mozgalom végül is, akkor ilyen értelemben?
Sokkal tágabb, kb. 1500 közösség létezik a világon, mindenütt vannak, fogyatékosok, a Down-kórosok vagy egyéb fogyatékkal születetteknek a mozgalmaz, akiket segítenek egyrészt a család, másrészt önkéntesek, talán így lehetne mondani, és havonta van találkozójuk, itt szentmise van, imádság van, játék van, izgalmas dolgok vannak. Moszkvában ez a 6 közösség, ezek ortodox alapítású, de nyilvánvaló, hogy alapvetően ökumenikus, nem csak azért, mert hogy meghívott rá az atya. Nyilván Kirill Pátriárka neve után Ferenc pápa neve is elhangzott a mise kánonba, és a szentek között természetesen Assisi Szent Ferencet is bevette, sőt, még engem is bevette a szentmisébe. Ez egy különleges szentmise volt, másfél órás, de nekem úgy tűnt, hogy maximum fél óra.
Minisztráltál, koncelebrálni, nem koncelebrálhatta?
Tulajdonképpen koncelebrálhattam volna, nem lett volna egyházjogilag szabályos, de érvényes lett volna. Hát nem volt, idehaza maradt a habitusom, bent maradt az autóba, úgyhogy csak civilben voltam ott, de az atya kiállított engem oda díszpéldányként, hogy hát itt vagyok én is, és különleges hangulata volt ennek a szentmisének. Az ott lévők, mindenki jött hozzám, kérdezett, beszélgettem velük. Tehát jó volt látni, hogy egy kultúrára, egy nyugati kultúrára nem csak nyitott ember, hanem ez a szakmája, az mit tud nyújtani ortodox papként is a rábízottaknak. Csodálatosan prédikált, tudós előadását hallgattam egyetemen, alig értettem belőle valamit, olyan szakzsargon volt. Prédikálni pedig olyan egyszerűen prédikált, hogy a gyerekek is értették. Miközben beszélt, fogta ezt, te gyere ide, akkor itt fogod ezt a gyertyát, jó? És akkor elaludt a gyertyát. Akkor idejössz, meggyújtod, és folytatta tovább a prédikációt.
Szent Ferencet, meg Ferenc pápát azért vette be, mert ott voltál, vagy pedig része az ő példaképtárának?
Szerintem része az ő példaképtárának. Szent Ferenc ikont tett föl az oltár mögé. Ugye a falon minden hit és fény találkozón a helyi közösségnek van egy saját zászlaja. Ugye egy bárka van, és a bárkában vannak az utazók, és a közösségnek a neve is föl van írva. Hát most itt 6 közösség volt, és arra a zászlóra odarakták a Szent Ferenc ikont. Úgyhogy nyilván az én kedvemért is, de Szent Ferenc mind a mai napig az ortodox egyház számára, mondjuk úgy, hogy hát most profánul fogalmazom, a normálisan gondolkodó, vagy aki fölismeri, hogy tehát először is keresztények vagyunk, utána vagyunk római katolikusok, vagyunk ortodoxok, örmények, és így tovább, tehát elsősorban keresztények vagyunk. Számukra Szent Ferenc, és természetesen a pápa, hát egyszerűen tiszteletreméltó személy. És ez számunkra azért ez nagy dolog, hogy vannak olyanok, még akkor is, hogyha ez csak egy kisebbség, akik így gondolkodnak, akik a hivatalos, akár politikai vagy egyházpolitikai ideológián túllépnek, és nyitottak mindenfelé, ami krisztusi, ami keresztény, ami evangéliumi.
Ez nagyon jó, mert Dosztojevszki regényekben a jezsuita mindig antikrisztus.
Hát igen, a jezsuita szó mind a mai napig, szitok szó az orosz nyelvben. Egyébként a katolikusnak is sajnos van egy ilyen rossz hangzása, mert oroszul a kat az azt jelenti, hogy hóhér. És ugyan a katolik, ott van a hangsúly, nem az elején van, de mégis, na nem ez jut azért mindenkinek eszébe, de ha valaki kritikus, akkor bizony ezt a szót csúnya hangsúlyjal kiejtve azért jelzi, hogy ez valami nem egészen istenes dolog.
De Ferenc pápában ezek szerint a jezsuitát ellensúlyozza Ferenc az oroszok szemében.
Szerintem teljes egészében, tehát úgy fogják föl, tehát Szent Ferencet látják benne a megnyilatkozásai alapján, a neve alapján, hiszen azért oroszul Franciszk, csak Szent Ferencet nevezi az orosz nyelv Franciszknak, Liszt Ferencet Franz Lisztnek mondják. És hát a Ferenc meg Ferenc, de itt a Franciszk, ez összekapcsolódik Assisi Szent Ferenc nevével. És ez automatikusan adódik minden orosz ember számára, hiszen ugyancsak visszatérve Dosztojevszkijre, a regényben egy Pater Seraphicus néven szereplő Stareccel találkozunk, a Zosima Starec, és a Pater Seraphicus, ez azért közismert, ez Szent Ferencnek a neve, vagyis Szeráfi atya. Igaz ugyan, hogy Iván, tehát az Isten tagadó Iván szájából hangzik el, miután a nagy inkvizitor jelenetet lejátszotta és elmondta a történetet, akkor Aljósát, az öccsét küldi az ő Pater Seraphicusához. Na menj a te Pater Seraphicusodhoz, majd ő megvigasztal. Nagyon. Jó, hát persze Pater Seraphicus ott van a Faustban is, tehát onnan is vehette, ott van Dantinál is, de az orosz irodalomban így Dosztojevszkijen keresztül egyszerűen jelen van. Tehát a lábjegyzetekben, vagy a hátsó jegyzetekben jelzik, hogy Pater Seraphicus egyenlő Assisi Szent Ferenc.
Hidász Ferenc atyával beszélgettünk, aki megosztotta velünk oroszországi, moszkvai élményeit. Néhány héttel ezelőtt kint járt Moszkvában, és sok érdekességet hallottunk tőle. Köszönjük szépen, hogy lehetőség volt erre. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Kettesben.